Kedves hallgatóink, egy izgalmas film érkezik a mozikba, Libertate 89 Nagy Szeben címmel. Ez egy román-magyar koprodukcióban készült film, és én azt gondoltam, hogy nagyon izgalmas lenne nem a rendezőt vagy valamelyik főszereplőt megszólaltatni, hanem a vágót, és itt is van a vonalban Lemhényi Réka. Szia Réka!
Jó napot! Szervusz!
Azért is gondoltam rád, illetve azért is gondoltam, hogy izgalmas lenne egy vágóval beszélgetni, mert azt gondolom, hogy az egész filmgyártásban, amit mindenki már kívülről belülről ismer, és mindenki tudja, hogy a legutolsó, vagy a legelső, vagy a leglátványosabb filmtrükköt is hogyan csinálják, és ki mit csinál egy filmbe, a vágó az megmaradt egy ilyen misztikus figurának, nála csak egy misztikusabb van, a dramaturg, mert arról tényleg senki nem tudja, hogy mit csinál, illetve a vágóról is mindenki azt gondolja, hogy hát az ugye azt csinálja, amit én is csinálok, hogyha össze akarok rakni valamit, snitteket dobál egymás után, meg kicsit csinosít, meg ráír, meg feliratozik, meg stb. Na most mi tudjuk, hogy azért ez nem egészen így van, illetve hát egy vágó ennél sokkal többet jelent, és a vágóasztal az az igazság pillanata. De legelőször hadd kérdezzelek akkor egy kicsit a filmről, illetve a produkcióról, hogy te hogy kerültél ebbe bele?
Hát... Egyrészt én kolozsvári vagyok, és én 21 éves voltam, amikor 1989. decemberében kitört a forradalom, vagy ahogy tetszik, a pucs, és én részt is vettem a szüleimmel együtt, a bátyámmal is, és az édesanyámmal az eseményekben. Tehát, hogy azt is mondhatni, hogy a jól bevált szlógennel, tehát, hogy ez nekünk nem csak egy sztorink, hanem ez a megélt történelm. Tehát, hogy ilyen szinten is kapcsolódok ez a történethez, és ezért nagyon fontos nekem, hogy valamilyen szinten ezeket az átélt eseményeket úgy tudjam a néző elé tárni, és olyan elbeszélési formába, ami azt gondolom, hogy a mai napig nagyon kibeszéletlen történetekről van szó, és nagyon fontos, és még mindig hat, ami jelen megélésünkre, vagy a jelenünkre hat még mindig ezek az események.
Hát hogy nem, meg az egész korszak is. Te egyébként korábban dolgoztál már ezzel a csapattal, ezzel a rendezővel,
igen,
vagy velük, aha.
És amikor csináltunk, nem is tudom, a 6-8 éve egy másik filmet, tehát ez a rendező, ez a Tudor Gyurgyu, aki egy kortárs román rendező, és mindig olyan témákat dolgoz fel, ami társadalmi, nem tudom, tisztulást tud hozni. Tehát, hogy nem csak a filmművészet érdekli, és nem olyan történeteket és elbeszéléseket csinál, ami művészi, aminek művészi értéke van, hanem neki nagyon fontos az, hogy tényleg társadalmi tisztulás legyen. Ezt a filmet is azért csinálta, hogy valamilyen szinten emlékeztessen arra, hogy a diktatúrából ugye úgy mentünk át egy demokratikus rendszerbe, hogy közben a lusztráció elmaradt. Hmm. És ebben lehet, hogy nem csak Romániára vonatkozik ez, hanem lehet, hogy talán a Kelet-Európa más országaira is, és ez alatt Magyarországot is.
Ó, hát pedig nem is tudtam, mire gondolsz, de most, hogy mondod, tényleg, milyen érdekes. Réka, persze világos, ugyanakkor az a fajta, hát hogy is mondjam, idealizmus azért, hogy filmek által megtisztítható legyen a társadalom, hát akkor ezt meghagyjuk a Giorgio Tudornak, de kétségtelen, hogy ezért ez egy nagyon fontos szempont, és hát nagyon sokan foglalkoznak különböző szakterületeken a szembenézéssel, és történészek próbálják ezt valahogy fölfejteni, meg pszichológusok is. Mit akartál mondani?
Igen,
bocsánat.
Azt szerettem volna mondani, hogy ugye, tehát, hogy ezt Romániában is a Tudor Gyurgyu és csapata ezt most vezeti be a román mozikba. Tehát egyrészt ott sem volt tehát gyakorlat, viszont ugye ők azt csinálják, hogy rendesen turnéznak ebben a filmmel, és hosszú beszélgetéseket tartanak közönség találkozó gyanánt, ahol mindig az az első kérdés, hogy tegye fel a kezét az a néző, aki 89 után született, és hát nyilván ugye ezek ilyen teltházas vetítések, és kiderül, hogy a mozinézőknek a, mit tudom, 75%-a azok a fiatalok, az új generáció, akik csak hallomásból tudják, ugye, hogy mi történt. Viszont nekik is baromi fontos az, hogy tudják, hogy mi történt, mert ugye azt is tudjuk, hogy ugye a múlt megismerése az mennyire fontos ahhoz, hogy nem tudom, hogy...
Hát persze, csak tudod, itt mindig az a nagy kérdés, és most félreértés ne essék, nem erre a filmre gondolok, de hogy mindenki úgy csomagolja és úgy interpretálja a múltat, ahogy szeretné, és hát nem egy olyan történelmi, vagy a közelmúlt történelmével foglalkozó filmet ismerünk, ami nem, hát nem azt mutatta meg, amire mondjuk sokan emlékezünk, akik megéltük ezt a dolgot, de hát a mai napig készülnek ilyen filmek, nem csak itthon, hanem mondjuk Kelet-Európa nálunk sokkal nagyobb országaiban is.
Ez így van, de ezért fontosak ezek a közönség találkozók és ezek a beszélgetések, tehát az, hogy elinduljon ez a vita, és hallgassuk meg egymást, és próbáljunk, nem tudom, erről minél többet beszélni. Tehát, hogy nyilván az, hogyha szegregáltan, nem tudom, mindenki, nem tudom, szegregáltan fogja a saját véleményét, a saját, nem tudom, burkába elmondani, az nem vezet sehova, csak egymás szembenállásához. De amennyiben lehetséges egy dialógus, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy meg tudjuk érteni egymást, és valamilyen szinten el lehet mozdulni egy közös, nem tudom, jövőfele. Igen, ez egy idealizmus, de hát meg kell próbálni.
De hát a művészek legyenek idealisták végül is. Ezért születtek
Igen.
erre a földre. Réka, nehezet fogok kérdezni, miért fontos ez a film? A magyar közönség, a magyar nézők számára, és most elsősorban a magyarországi magyarokra gondolok, tehát akik semmilyen formában nem élték meg ezt, nem élték át, és nincsenek is felmenőik, akik részesei voltak ennek a történelemnek. Tehát vagyunk jó páran, akik mondjuk megéltük ezt a határnak ezen az oldalán TV képernyőkön keresztül, ugye az a karácsony azt gondolom, hogy felejthetetlen maradt mindannyiunk számára, és hát vannak a gyerekeink, sőt vannak akinek már unokái, akiknek valóban ez egy szelet a történelemkönyvből.
Hát a film nagyon jól modellezi a mindenkori, nem tudom, egyszer csak a jelenlévőségét egy helyzetbe. Tehát ez a film is úgy kezdődik, hogy a főhős egy szép napon elindul otthonról, és mit sem sejt. Tehát, hogy és bele fog pottyanni egy véres, nem tudom, forradalomba, vagy egy eseménysorozatba, egy káoszba, ahol a kisembert ugye elsodorja ugye a történelem. Tehát, hogy egyszer csak tényleg, ahogy kilép az utcára, elkezdődik ez a rettenetes eseménysor, ahol már senki nem tudja, hogy ki a barát és ki az ellenség, és sajnos ugye ezt mondanom se kell, hogy a világban pont ezt éljük, és bármelyik pillanatban megtörténhet ez. Na most ilyen szempontból univerzális a film, hisz ezt modellezi, és azt modellezi, hogy milyen az emberi természet. Tehát ugye egy ilyen helyzetben ugye a mi hőseink, ezek nem szuperhősök, és ráadásul ugye minek után a román katonaság, a rendőrség és a titkos szolgálat, plusz ugye az a civil lakóság és azok a forradalmárok, azok az ártatlan civilek, akik kint voltak az utcán, és megpróbálták megdönteni, vagy hittek a forradalomnak a tisztaságába, és hitték azt, hogy ők most forradalmat csinálnak, azok ugye hirtelen valamilyen szinten egy ilyen, mondjuk ezt egy ilyen történelmi csomópontba együtt találják magukat egy helyzetbe, és ki hogy oldja meg. A káoszban senki nem tudja per pillanat, hogy mi történik, csak azt, hogy az életüket mentik, és a túlélés ugye a legfontosabb. Na most ez egy olyan szituáció, ami számomra nem annyira, tehát hogy ez egy specifikus történet, viszont ez mindenki által érthető, azt gondolom. És itt egy nagyobb, ugye, tehát a filmnek igazából maga ez a közösség, és ilyen szempontból az akkori román társadalomnak a quintesszenciája, és annak a nem tudom, a modellezése, vagy a természetrajza van leírva.
Biztos, hogy nagyon izgalmas, és biztos, hogy nagyon megérdemelten kapott nagyon sok és nagyon komoly díjakat ez a film. Ugyanakkor nyilván nehéz dolga van úgy amblokk az európai filmnek Magyarországon, a mozikban. Nyilván, hogy egy közeli európai országnak, egy kelet-európai országnak még nehezebb dolga van, és pláne, hogyha olyan eseményekről van szó, amik mostanában történtek, meg ennyire velünk vannak, meg ennyire velünk éltek, az egy még, hát hogy mondjam, komolyabb akadály lehet. Mégis azt kell, hogy tanácsoljuk akkor ezek szerint a nézőknek, hogy ne csak azért nézzék meg, mert nagyon lehet vele azonosulni, vagy van valami fajta tanulsága is, hanem egész egyszerűen, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez egy jó film, és ez egy izgalmas film.
Nem, ez egy nagyon izgalmas film, ugye ez konkrétan ugye az utcai harcokkal kezdődik, úgyhogy ha úgy tetszik, hogy egy akciófilmet fog nézni a néző az első, nem tudom, az első felébe a filmnek, és utána, amikor ugye, hát ez nem árulok el titkot, fogságba esnek mindnyájan, és mindnyájan össze lesznek zárva. Tehát értsd ez alatt azok, akik szemben álltak egymással, különböző módon, és azok is, akik elárultak, akik ellettek árulva, és akik maguk árulást követtek el, azok is egy hónapon keresztül össze vannak zárva, és egyszerűen egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol a városi úszó, leengedett víz nélküli úszómedencébe tartják fogva őket, és egy hónapon keresztül étlen szomjan. Tehát, hogy egy össze vannak zárva, evel most nem akarok ugye ilyen szimbólumokat mondani, de hogy ugye ez az össze vagyunk zárva ebbe a kis Kárpát-medencébe tetszik,
hát igen,
vagy nem tetszik.
Hát igen.
Úgyhogy ezt akár így is olvasható, és ugye utána viszont a film második felébe ők maguk próbálják megfejteni azt, hogy ki lőtt először, hogy ki, és hogy kerültek ebbe a helyzetbe. Tehát megpróbálják rekonstruálni az eseményeket, és onnan, tehát az első fele egy akciófilm, a második mondhatni egy ilyen nyomozás, ugye, amiben a nézőt is bevonjuk, hogy tényleg derüljön ki, hogy mi történt, vagy próbáljuk kideríteni, hogy mi történt. És akkor most már ennél többet tényleg nem fogok tudni elárulni, mert...
Nem spoilerezünk.
Így van, így van. De hogy ugye az még nagyon fontos, hogy tényleg nem szuperhősök, mint mondtam, a színészek, vagyis a karakterek, és elképesztő színészi alakítások vannak benne, de hát hogy azért is nagyon ajánlom. Nagyon fantasztikus román színészek játszanak benne.
És magyar színészek.
Igen, bocsánat, román és magyar színészek játszanak benne, és nagyon sokan. Tehát, hogy tényleg 32 karakter van, azért mondom, hogy ennél sokkal többet látunk a filmben, azért mondom, hogy egy maga a közösség ugye az, aki mutatja, hogy milyenek vagyunk, és ennek a közösségnek ugye különböző tagjai vannak. Senki sem ártatlan, és senki sem, vagy nem mondom, hogy nem bűnös, de azt kell mondanom, hogy mindenkinek van valami bűne, és mindenki megpróbál elhallgatni a túlélés kedvéért valamit. És ebben is lehet azt azonosulni.
Hát, biztos vagyok benne. Réka, a felvezetőben utaltam arra, hogy ez a vágó, ez egy ilyen izgalmas dolog, mert mindenki azt gondolja, hogy mindent tud róla, és szerintem igazából voltak éppen nem is annyira tudják az emberek, hogy mit csinál egy vágó. Nem maradt túl sok időnk, de mégis egy kicsit mesélnél a szakmádról? Tehát azon túl, hogy van valaki, aki hát régen még majdhogy nem ollóval és ragasztószalaggal rakott egymás mellé jeleneteket, most már mindezt elektronikusan teszi, de hogy erre már önmagában az, hogy jeleneteket egymás után rakjon, bárki képes, egy vágó sokkal inkább a Hát, valahogy úgy fogalmaztam, hogy a vágóasztalon ott van az igazság pillanata, de hogy a rendezőnek tulajdonképpen hát egyrészt a legjobb barátja, másrészt a legnagyobb ellensége vagy, nem?
Hát nem szeretném ellenséget. Nem, de ellenségnek érezni magamat, azt tudom mondani, hogy sokszor diléma az, hogy kivel kell szolidárisnak lennem, a rendezővel, vagy az elkészült művel. Sokszor ez a kettő, ez nem esik egybe.
Aha.
De hogy ellenségnek semmiképpen nem mondanám magam. Én azt szoktam mondani, vagy azt szeretem magamról hinni, hogy én olyan vagyok, mint egy stalker a Tarkovszki értelmezésébe, aki átsegíti a rendezőt a történetnek a végleges, nem tudom, lényegi tartalmi szerkezetéhez.
Igen, tehát és aztán ott hagyja őt a szobában, csinálja, ahol bármit kívánhat.
Így van. A szobába fog létrejönni a csoda maga, és az a csoda az, amit megpróbálunk a nézőnek átadni. Tehát, hogy mindenképp azt gondolom, hogy a vágás az elsősorban szerkesztés, tehát így nem, és nem, és ugye azt is szokták mondani, hogy a vágó ugye az egyben dramaturg is, és ő fogja megcsinálni az utolsó forgatókönyvét.
Hát igen.
A filmnek, és az én nem tudom, 20 éves tapasztalatomból is azt látom, hogy azt hiszem, hogy kevés olyan filmben dolgoztam, vagy filmet vágtam, ami tényleg a tényleges forgatókönyvet követte volna, és nem a vágóasztalon készült volna el a film. De ugye azt is mondják, hogy amíg a vágó nem nyúlt hozzá az anyaghoz, addig az csak nyers anyag. Akkor lesz film belőle, amikor a vágó azt mondta, hogy kész, hogy befejeztük. De hát ez és nyilván ugye hozzá kell tennem, tehát én nem magamnak vagy, nem a vágónak vindikálom ezt, hanem ez egy közös alkotás, és az egészséges, hogyha ez egy kollaboráció, egy kooperáció, ahol tényleg mindenki hozzáadja a tehetsége szerint azt, amit leginkább tud.
Hát ennél szebb végszó nem kell. Egy titkot még azért gyorsan megkérdezek. Szeretsz-e forgatásra járni, és voltál-e például a Libertate 89 forgatásán? Ugye nem, egy vágónál nem törvényszerű, sőt, nagyon sokan nem szeretnek menni, mert ők azt szeretik látni, ami a végtermék, és nem akarják befolyásolni magukat.
Hát én szeretném azt hinni, hogy ennél erősebb, nem tudom, személyiség, és nem tudom, kiforrottabb szakmai tudásom van, mint hogy befolyásolnám, úgyhogy engem nem zavar, ha ki kell mennem a forgatásra. Tehát, hogy attól még meg fogom tudni tartani azt a szűzszemet, ahol meg tudom ítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz, és mi szükséges ehhez a sztorihoz, vagy ennek az elbeszélésnek a legjobb, nem tudom, végkifejletéhez. Ezen a forgatáson nem voltam, mert körülbelül 1500 kilométerrel távolabb forgattak Braillán. Ott találták meg ugye azt a helyszínt, ami szükséges volt a korabeli, nem tudom, történéseknek a megjelenítéséhez. Én viszont itthon vágtam, úgyhogy nekem ez a remote vágás, ugye, ami azt jelenti, hogy 1500 kilométerre vagyunk egymástól, ez így történt. Tehát, hogy forgatás alatt küldték nekem az anyagot, én azonnal vágtam össze Budapesten a jeleneteket, raktam össze a, nem tudom, a jelenet sorokat, néztem meg, hogy ez a történetmesélésben mit jelent, mi hiányzik, hol akad el, hol van hiátus, hol kell, nem tudom, te is volt olyan jelenet, bevallom, ami az én kérésemre újra lett forgatva.
Aha.
Tehát, hogy ilyen szinten dolgozunk együtt, és viszont ez biztosíték is ahhoz, hogy ugye ne egy jó film készüljön el, hanem egy kiváló film. Tehát, hogyha az ember behozza a vágóját, akkor csak magának csinál jót, értem ez alatt a rendezőt és magát az elkészülendő művet. Az már nem igaz, ami régen volt, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát hogyha be vagyunk vonva időbe, a forgatás alatt is már dolgozunk, akkor bele is szólhatunk, hogy mi legyen az a hozott anyag ahhoz, hogy tényleg egy lehetőleg minél jobb filmet, vagy tökéletes filmet csináljunk.
Hát, és mennyivel gazdaságosabb így? Tehát nyilván, amikor régen mire előhívták, mire stb., és mondjuk vissza kellett építeni egy díszletet egy pótforgatás miatt, azért az nyilván sokkal költségesebb volt, mint így, hogy menet közben tudtok szólni, hogy esetleg valami...
Igen, de azt hiszem, hogy az a filmgyártás már elmúlt, tehát, hogy nem. Tehát, hogy most már ez egy ilyen nagyon bevett szokás, főleg, hogyha bonyolult és ilyen bonyolultságú filmet csinál az ember, és ez itt nem tudom, itt 500 statisztával dolgoztak, ami ugye, tehát nem lehet összehozni 500 statisztát folyamatosan, de azért mondom, hogy most már ez a digitális munkamódszerrel lehetőségünk van, ugye ez annyira meggyorsította ezt a folyamatot, hogy tényleg egy-két nap a csúszással látjuk azt, hogy van-e szükség valamire, hogy utána kell-e nyúlni, stb. Mm.
Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, tehát akkor a Libertate 89 Nagyszeben című film látható nem sokára a mozikban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, meg a filmhez is. Lemhényi Réka vágóval beszélgettem. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is.
Szervusz.
Szervusz, viszont hallásra.